mai világban a szexualitás körül sok probléma van, sokféle elképzelés, nehézségek, kérdések vetődnek fel. Egyesek szerint minden szabad, korlátozás nélkül, mások szerint semmit sem szabad. Ugye valaki prüdériában szenved, valaki meg gátlástalanságban. Sok minden befolyásolja a szexualitás kérdését. Egy biztos, hogy a mai világban látjuk, hogy szexhullám uralkodik. Ugye? Szexhullám van, és hát nagyon-nagyon dobálja azt a kis sajkát, ott a férfi és a nők is csónakját, a mesztelen nők és az izomkolosszus férfiak között evezve, úgyhogy haladva, mutatják a férfiaknak a gyönyörűbbnél gyönyörűbb nőket a plakátokon, filmeken, újságokban. Rendkívüli nehézség egy férfinak megállni tisztán, hiszen nagyon jól tudják a reklám szakemberek, hogy a férfi az látványra jön szexuális izgalomban, és ezért látványt tárnak elé. Az izmos férfiak sincsenek hiány, hiszen a bordás hasizmú férfiak és a Schwarzenegger típusú izomkolosztusok. Mi az igazság? Hogyan vélekedjünk erről a kérdésről? Aztán még bejátszik a kérdésbe az is, hogy ez a freudizmus és darwinizmus, amely azt állítja, hogy az ember egy ösztönlény, állat tulajdonképpen, és hogy egy államnak vannak ösztönei, éhség, szomjúság, fajfenntartás, létért való küzdelem, ezek közé tartozik a szexualitás is. Ahogy az ember éhes, eszik, iszik, ha szomjas, ugyanúgy, hogyha szexuális vágya van, elégítse ki, és ezt súlykolják már egy 100 éve legalább az emberiség tudatába, hogy ha szexuális vágyad van, ha megértél nemileg, akkor jogod van kielégíteni a szexuális vágyadat. Ha nincs partner, akkor önmagaddal, önkielégítés formájában. Ha pedig találsz partnert, hát örülj, de az a lényeg, hogy a saját élvezetedet, a szexuális ingereket kiéld és levezesd. Ugye az élvezet központú szexualitás, az önző szex. Ezzel ellentétben a Biblia azt tanítja, hogy én központú önző szex helyett a másik, a te központú szexualitásnak van érvénye és helye. Nem a prüdéria és az elzárkózás jellemzi a Bibliát, hanem az egészséges szemléletmód. És azt mondja a zsidókhoz írt levél 13. fejezet 4. verse, hogy tisztességes minden tekintetben a házasság és a szeplőtlen házasság, a paráznákat pedig és a házasság rontókat megítéli az Isten. Tehát a Biblia maga helyére teszi a házasságban a szexet, és rögtön a legelső lapjain a Bibliában már arról olvasunk, hogy Isten, amikor a házasságot megalapította, akkor hallottuk, hogy a szülőktől való elhagyás, a ragaszkodás kifejlődése az alapja annak, hogy összekössék az életüket. A szikla alapja Isten szeretete, és a teteje a háznak a szexualitás. A Biblia beszél erről, elhagyja a férfi az ő apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé ketten. Tehát isteni rendelkezés ez, és Isten ajándékként adta, nincs benne semmi rossz. A középkorban, amikor a szexualitást valami rossznak tartották, akkor mindig valami Bibliától idegen eszme szűrődött be, vagy féktelen kicsapongás formájában, vagy pedig szélsőséges elzárkózás formájában. Így alakultak ki a szerzetesi mozgalmak is, a papság intézménye is, hogy az a magasrendű ember, aki nem él szexuális életet és nincs családja, ezt a Biblia nem támasztja alá. Azt mondja, hogy a püspök, vagyis a lelki vezető, a gyülekezet vezetője, prédikátora egy feleségű férfiú legyen. Tehát érdemes ezeket a kérdéseket megvizsgálni. Ha a szexualitás az alapja egy házasságnak, és a mai világban nagyon-nagyon ösztönzik az embereket arra, hogy a külső, a szép alkat, a vonzó, nemi jellegek azok, amelyek döntőek, hiszen ezt tud engem ingerbe hozni, ezt tudja az élvezetemet kielégíteni, tehát ilyen társat válasszak. Ha ez az alapja a házasságnak, akkor jöhet a csábítás, az öregedés, a betegség, az unalom szele, ugye, amit hallottuk, és megbillen ez a házasság nagyon könnyen. Látjuk nagy filmszínészek házasságánál, hogy szednél szebb nőket választ, mondjuk Schwarzenegger, vagy a Rocky, ugye? És aztán szépen jönnek a 1, 2, 3, 4, 5, és vagy ki tudja hányadik, mert szex központú, bizonytalan. Ez nem lehet alapja az igazi házasságnak. Ha viszont a megfelelő helyen van minden, akkor megáll a maga helyén a szexualitás. Ha van alapja, vannak falai annak a háznak, akkor jöhetnek a nehézségek, a csábítás, az öregedés, betegség vagy unalom. A ház megáll, mert a maga helyén van. Emlékezzünk rá, hogy a Biblia beszél arról, hogy a szeretet a másik felé az milyen formákat ölt. Hallottuk a kommunikáció előadáson, hogy hogyan szeressük a másik embert, hogy igazán megelégítő szeretet legyen. Hallottuk, hogy tettekkel, szavakkal, metakommunikációval és szexuális megnyilvánulással is. Tehát a szeretetnek a kifejezése a szexualitás. Nagyon fontos alapelv ez. Az agapé, az isteni szeretet, a filia, a baráti szeretet és az erosz, a szexuális szeretet köreit látjuk itt, és látjuk, hogy az erosz, a szex ott bent, mélyen, a burokban van, körbeveszik ezek a filia és az agapé burka, és ebben tud igazán megállni, ebben van oltalma és helye. Egy nagyon fontos szempontot említ meg a Biblia, amikor a házasság alapjairól beszél, a célját is megnevezi. Mi a szexualitásnak a célja? Arról a célról nem is sokat szólnék, ami olyan egyértelmű a szaporodás, hiszen azt mondja ott az első fejezetben a Biblia, a 28. versben, hogy szaporodjatok és sokasodjatok. Ez olyan természetes. Nem kell sokat beszélni erről. Nő és férfi nélkül, szexualitás nélkül nincs szaporodás, bár ma már, ugye, ma már más megoldásokat is talált az emberiség, na de hát kimarad belőle a személyiség központú szeretet, a személyiség szintű én közlő szeretet. A másik fontos szempontja a szexualitásnak és célja, hogy gyönyört okozzunk a szeretet személynek. Hogy gyönyörködjünk benne. Nézzük meg ezt a példabeszédek könyve 5. fejezetéből való igét. Igyál vizet a te kutatból, és a te forrásod közepéből folyó vizet, kifolyjanak ki a te forrásaid az utcákra, és a te vizeid folyásai. Egyedül tieid legyenek, és nem az idegeneké veled. Legyen a te forrásod áldott, és örvendez a te ifjúságod feleségének. A szerelmes szarvas és kedves zerge az ő emlői elégítsenek meg téged minden időben. Az ő szerelmében gyönyörködjél szüntelen, és miért bujdosnál, fiam, az idegen után, és ölelnéd keblét az idegennek. Milyen szép ige ez. És azt mondja, hogy a Biblia teljesen nyíltan beszél arról. Azt mondja, hogy ne csak akkor legyen gyönyörűséged a szerelmed, amikor a szaporodás érdekében keltek egybe, hanem szüntelen. Gyönyörködjél benne. Szüntelen. Élvezd az ő szerelmét, élvezd a szépségét, a kebleit, ugye? A Biblia néven nevezi a szerelmeseknek a testi részeit, szinte minden részét, még a nemi szerveket is megemlíti jelképes formában. Elolvashatjuk ezt Énekek éneke 5. és 7. fejezetében, az 5. fejezetben a férfi szeretetéről és szépségéről olvasunk egy leírást, a 11. versről, a 7. fejezetben pedig az asszonyról, a csípőjéről, a köldökéről, a hasáról, a nyakáról, a szeméről, orráról, fejéről, stb. Stb. Himnusz zeng, a szerelmes, és néven nevezi, és gyönyörködik benne. Tehát ez a gyönyörködés elve, amit a Biblia állít és tanít, nagyon fontos. De aztán van más fontos szempont is. Még bocsánat, ezt megemlíteném, itt is van egy nagyon szép ige. Énekek éneke a negyedik fejezetben beszél az egyesülésről is, a házastársi egyesülésről. Nem vulgáris módon, jelképes formában, na de hát akinek van szeme és füle, az hallja és érti. Serkenj fel északi szél, és jöjj el déli szél, fújj az én kertemre. Folyjanak annak drága illatú szerszámai, jöjjön el az én szerelmesem az ő kertjébe, a felesége az ő kertje, és egye annak drága látos gyümölcsét. Bementem az én kertembe. Én húgom jegyesem, szedem az én mirhámat az én balzsamommal, eszem az én lépes mézemet az én mézemmel, iszom az én boromat az én tejemmel, egyetek barátaim, igyatok és részegedjetek meg szerelmeseim. Ez nem bortól való részegedést jelent, hanem hogy mámorosan örüljetek, inkább így lehetne lefordítani. Miben? A szerelemben. Tehát a Biblia erről ír, nagyon fontos szempont. A következő pont, amit megemlítenék, hogy mi a célja a szexualitásnak, a kommunikáció, az ismeretszerzés. Ismerte Ádám az ő feleségét, Évát, aki fogadott méhében, és szülte ugye a fiát. Az itt található ismerni szó, a jáda, héber szó, közösülni és ismerni, ugyanazt jelenti, nagyon érdekes. Mondhatta volna azt is, hogy szexuális, egyesült vele, de azt mondja, hogy ismerte, mert a szexualitás az egy nagyon magasrendű ismeret, hiszen egy ember a legintimebb részét átadja, kinyitja a másik előtt. És én nagyon sokat gondolkodtam ezen, és Zsuzsával is gondolkodtunk erről, írtam is erről, de hát aztán nem publikáltam, csak úgy gondolkodás szintjén, hogy hát Ádám megismerte Évát, meglátta, felfedezte a szépségét. Egy nő volt a földön, ugye? És egy férfi. Nem volt más. Hát látta, hogy más, mint ő. És más a gondolkodás módja. És megindult egy kommunikáció, még normális szinten. És hát ugye most képzeljük el, hogy egy ilyen helyzetben vagyunk, nehéz elképzelni, de hát próbáljuk meg, és egyszerűen, ahogy a semmiből fedezik fel egymást. Bocsánat, a testünknek melyik része mire való, vagy hogy hogyan lehet közeledni, vagy amikor közeledik, hirtelen érezt, hogy történik a testemben valami. Történik a lényemben valami. Vagy a másik lelkileg is nyit felém, vagy ismerem meg, és bontakozik ki egyre inkább, és testileg is. És ahogy lettek egy testé. Hát akik házasok, és már hosszú ideje házasok, és szeretett házasságban élnek, azok megtapasztalhatják azt, hogy a szexuális élet kibontakozó jellegű, fejlődő jellegű. Pont ellentétben azzal, ahogy sokan állítják, hogy ott a csúcspont, amikor megházasodnak és együtt vannak, nem. Az igazi szexualitás az mély, fejlődő, felfedező jellegű, ismeretszerzés, kibontakozás. És hogy haladnak az évek, az igazi szeretetben egyre jobban finomodik, egyre jobban tisztul, egyre jobban mélyül a szexuális élet is. Ti férfiak, a károlyigás már úgy fordítja, hogy értelmes módon éljetek együtt feleségetekkel, de a gnózis szó van ott, ami ismeretet és megismerést jelent. Tehát úgy éljetek együtt feleségetekkel, hogy megismerjétek őt, hogy ismeret, a felfedezés legyen a feleségetek felé, az a magatartásforma, ami számotokra alapvető szempont legyen. Aztán még talán érdekességként megemlítem azt is, hogy emlékezzünk arra, hogy a kommunikáció előadáson beszéltünk arról, hogy van adás, vagy nincs adás. Ugye? A jó kommunikációban van adás, és van vétel. A rossz kommunikációban nincs. A Biblia szerint a szeretetben az ember ad és vesz, vagyis fogad. Emlékezzünk rá, hogy a szükségleteimet kifejezem a másik felé, és az ő szükségletére, vágyaira is nyitott vagyok. Eközé tartozik a szexualitás is. Hogy szeretem őt, nem, a szexualitásra is, nem félek feltárni előtte magamat ezen a téren is, és kész vagyok megismerni az ő szükségletét is, szexuális téren. Azért vetítem be emlékeztetőül, hogy nézzük meg, hogy milyen fontos ez. Az a testi közösség, amely a szeretett szexen alapul, összeköti a házasokat, növeli egységüket, meggazdagítja egész házasságukat, hiszen ilyen intim és bizalmas kapcsolat egyedül kettejük között van, míg egyéb dolgokat rendszerint másokkal is, például a gyerekekkel is megosztanak. Az intim közösség bátorságot és erőt önt a házas felekbe, növeli az egymás iránti megbecsülést, elmélyíti az egymáshoz tartozást, jótékonyan hat vissza a légkörre, a hangnemre, az egymással való kedves bánásmódra. Az egész család profitál belőle. Az idézet a Walter Nietzsche könyvből való a szexualitásról van egy fejezet, és amiket kifotóztam belőle, azokat vetítem itt. Felvetődik a kérdés számunkra, hogy miért olyan különböző a férfi és a nő, mi az, ami miatt Isten alkotta a szexualitást, és mi ez a nagy különbözőség, hogy teljesen más a férfi alkata, reagáló képessége, mint látni fogjuk, és a nőé is. Sokat gondolkodtam ezen, és hát nem jutottam másra, mint arra, hogy az Isten mind a két szemétől, a férfitől és a nőtől is önmegtagadást vár. Illetve nem is tudja a másikat boldogítani, csak úgy, ha önmagát megtagadja valamilyen szinten, alázatot gyakorol. Miért? Hát mert a férfi teljesen másképp igényli a szexuális életet és kielégülést, mint a nő. Homlok egyenes másképp. A férfi mindent gyorsan szeretne, számára a látványa fontos, a formák, a női test szépsége ösztönszerűen. A nő számára pedig pont az ellentéte. A lelki közeledés, a bensőséges közösség, és minden a lassabban, lassan, mélyen alakul ki, és egészen más az orgazmus szintje is, mint a férfinak, erről is beszélünk. Most képzeljük ki, két ilyen ember éljen együtt szexuális életet. Most kicsit próbáljuk logikusan gondolkodni. Hát ebben mi sül ki? Hát látjuk a világban, meg a filmeken, meg ilyen helyeken, ahol egymásra rohannak, vagy a férfi lerohanja a nőt, kielégíti önmagát, és akkor a nő meg ott marad valahogy. Ugye? Vagy valami gépies szexé válik, vagy valami ösztönszerű kitörésé. De aki tudja pontosan, hogy a szexualitás miről szól, ha igazán boldogító, akkor láthatja, hogy ez a szex nem az a szex, ez teljesen más szex. Tehát ezzel csak annyit akartam kifejezni, vagy mondani, hogy a Biblia szerint meg kell tagadni magunkat ahhoz, hogy egy férfi a feleségét boldogítani tudja, ahhoz le kell mondani az ösztönszerű viselkedéséről. És ha egy nő szeretné a férjét boldogítani, akkor neki is le kell mondani a maga ösztönszerű magatartásáról. És ebből a kölcsönös lemondásból, a másiknak boldogatszerzés lelkületéből alakul ki a jó szexuális élet. De a férfinak itt is vezető szerepe van. És mivel ő a vezető, ő neki kell a szolgálónak lenni, ugye? És ezért kell a férfinak, mivel emlékezzetek rá, Jákob példája kapcsán mondtam, hogy a léptetőkkel lépésben, az ügetőkkel ügetésben, a vágtatókkal vágtában kell járni, mivel a hölgy ezen a téren lassabban jár, ugye? A férfinak hozzá kell igazodni. Ez a vezetés. És ezért kell lemondani a saját énjét, önzését, természetét megtagadnia, hogy a másikat boldogítsa. A rendszeres szexuális életre is buzdít a Biblia. A feleségének adja meg a férje köteles jó akaratot, hasonlóképpen a feleség és a férjének. Ez a köteles jó akarat, ez úgy is fordítható, hogy az egyesülést, a házas életet adja meg. A feleség nem ural maga testének, hanem a férje, hasonlóképpen a férj sem ural maga testének, hanem a felesége. Nem birtokunk a házasságban a saját testünk. Érdekes, a birtokjog nem a miénk. Kötelezettség, hogy úgy mondjam, a köteles jó akarat, ugye? Tehát, hogy ha te már egyszer házasságba léptél, kötelezd magad a másik irányába, a jó akaratra, hogy a másikat boldogítod. Ezt tanítja a Biblia. Korintusi első levél 7. fejezete. Ne fosszátok meg egymást, hanem egyenlő akaratból bizonyos ideig, ugye itt a házas életről van szó, hogy ráérjetek a böjtölésre és az imádkozásra, azután ismét együvé térjetek, hogy a sátán meg ne kísértsen titeket, mivel hogy magatokat meg nem tartóztathatjátok. A Biblia azt mondja, hogy rendszeresen keljenek egybe, rendszeresen éljenek házas életet. Ezt azért is szeretném hangsúlyozni, mert jó néhány házaspárral beszéltünk mostanában, bizalmukban avattak, beszéltek az életükről, és egyre több helyről halljuk, hogy nem élnek rendszeresen szexuális életet. Nemrég egy asszony panaszkodott, hogy negyed évente egyszer vannak együtt. És tessék? Igen, valaki éve, valaki máshol, ugye, tehát ilyen is van. Tehát végletek is vannak, és aztán vannak persze olyanok, akik féktelenül együtt vannak, és ennek kiégés. Mert az igazi szeretetből fakadó szex az mély és tartós hatású. Ez rendkívüli mértékben kielégítő. Nem lehet naponta így élni szexuális életet. Szóval ez a másik véglet, ugye, hogyha valaki csak pusztán a szexuális élvezetért akar együtt lenni, hogy kielégüljön. De az emberi testnek is vannak törvényei. Tehát nagyon fontos a Biblia szerint ez, és meg is mondja miért, mert hogyha valaki nem él a társával a szexuális életet, hát kinyitja számára a kísértést. Hát én számos ilyen esetet ismerek, mi is voltunk egy előadáson, egy depressziós hölgy jött be a... Nem csak távolra néztem ott egy pillanatra, nem csak semmi. Zsuzsával voltunk egy pszichológus előadásán, depresszióról tartott, kíváncsiak voltunk meghallgatni, és mondta, hogy eljött hozzá egy nő, depressziós vagyok, jó, beszélgessünk. Elmondtam, a férjem iszik. Jó. Hát miért iszik a férje? Órákon keresztül végre kiszedte belőle, hogy 15-20 évvel ezelőtt ő megtagadta a szexuális életet. Hát most képzeljük el. Hát az a csoda, én nagyon csodálkozom, hogy még együtt van vele. Hát a kocsmában megtalált valami levezetés, de hát hogyan élhet? Értjük, szóval hát ez szörnyű. Hát most micsoda szenvedésben lehet, és hát most önkielégítés elé, vagy prostituáltakhoz megy, vagy egyfolytában gyötrődik és szenved, vagy ég. Hát szóval értjük, hát ez valami szörnyű, miközben házas ember, és hát mivel ez egy intim dolog, nem szívesen beszélnek az emberek ilyesmiről, hát szenved. Esetleg részegen valakinek kiböki, hogy az asszony, és elmondja mindennek, vagy nem. Ki tudja milyen. Ne fosszátok meg magatokat egymástól, hanem egyenlő akarattal éljetek. A női és férfi szexualitás közötti különbség. Ez nagyon fontos tudnunk, hogy értsük a másik nemet. Ugye emlékezzünk arra, mindannyiunknak az a célja, hogy a házastársunk boldogítását. Szolgálj. Most úgy olvassuk ezeket el, hogy ha én férfi vagyok, akkor arra figyeljek, hogy a feleségemnek mi jó, és úgy kellene nekem átcsoportosítani a magam reagálását. Ha nők vagyunk, akkor úgy tekintsünk a férjünkre, hogy a férjemet hogy tudnám boldogítani. A nő reagáló típusú. A férfi kezdeményező. Tehát a férfi kezdeményezésére reagál a nő. Válaszol. Itt is a vezetés van, ugye? A természetében benne van a vezetés. A férfi változatosságra törekszik, az unalom a halála, bocsánat. A nő pedig a biztonságra törekszik. Neki a nyugodt, békés helyzet, a jó légkör rendkívül fontos. A férfi test hangsúlyú nagyon sokat számít számára, hogy milyen a női test. Igen, hát ez a helyzet, hogy szerethesse, hogy gyönyörködhessen benne. Hát ugye a Biblia gyönyörködje a keblében. A nő viszont kapcsolat hangsúlyú. Ezért fordulhat elő, látunk számos ilyen esetet, hogy mondjuk rendkívül, külsőleg rendkívül szép hölgy, hát azt nem mondom, hogy visszataszító, de egészen egy súnya szerű férfival él házasságban, és őt abszolút nem zavarja, mert ő számára a lelki kapcsolat megvan. Ez már kicsit kevésbé képzelhető elfordítva. Vagy ha igen, akkor ugye mesélhetnék történeteket, nem teszem, hogy egy hölgy megkérdezte tőlem, hogy hát Attila, szerinted ilyen, hogy nézek ki? Mert a férjem azt mondja, hogy Mondta, kérdezd meg a férjedtől, miért kell tőlem kérdezel ilyeneket? És akkor hát annyira provokálta, hogy mondjam ki, hogy hát a férje azt mondja, hogy ilyen vagyok, szerinted is így nézek ki? Igen, így nézek ki. Hát, adj magadra. Tehát nem mindegy, hogy egy nő is, hogy él és hogy figyel magára. A nő lassan jön izgalomba, a férfi gyorsan jön izgalomba. Szokták mondani, hogy a férfi szexualitás olyan, mint egy ilyen Honda motor, amit berúgnak, és pár másodperc múlva 200 km sebességet tud haladni. A hölgy pedig olyan, mint egy 424-es mozdony, amit órákon keresztül kell befűteni, de hogyha befűtötték, akkor aztán képes falakat is áttörni, olyan ereje van, ugye? A nő érzelmi egységre törekszik, a férfi testi egyesülésre törekszik, vágyik. A nő megértés szeretetet vár, a férfi pedig tiszteletet, elismerést. A női orgazmus hosszabb és mélyebb, a férfié rövid és intenzív. Tehát látjuk, hogy ezek a fontos szempontok. Mi lehet a együttlétnek az akadálya? Mi az, amire figyelnünk kell, hogy ne legyen, mert ez rendkívüli mértékben megnehezi a szexuális életet, ugye befagy szinte. Nagyon sokszor, ha egy ilyen helyzet áll elő, amit itt olvasunk majd, akkor olyan képtelennek érzi magát az ember arra, hogy szexuális életet ilyen, mert lelkileg valahogy alkalmatlan rá a bírálat. Ugye? Például ugye a hölgy egyfolytában pirágatja a férjét. Nem nagyon tetszik a férjének az. Nem piszkálja, zsörtölődik, ugye? Vagy csepek szüntelen, mint mondja a Biblia, és hát rendkívül zavaró, tiszteletre és elismerésre vágyik, helyett pedig mindig bírálja. De ugyanígy fordítva is, hogyha egy férfi mindig piszkálja a feleséget, és mindig elégedetlenkedik vele, hát a feleségnek gondoljuk, nem nagy kedve támad szexuális életre, ugye? Vagy testi közelségre, mert hát milyen ember ez, aki engem így nem ismer el, és nem tisztel, és nem szeret. Az elfojtott harag és neheztelés. Nem véletlenül a Biblia, ha úgy tetszik, a szexuális életünk javítása érdekében is mondja, hogy ne nehezteljünk a házastársunkra, ne legyünk iránt a keserű kedvűek, bocsássunk meg. A kommunikáció hiányos felületessége. Nagyon sokszor a testi kielégüléshez kommunikálni kell, jelzéseket adni. Ha ez nem működik, vagy felületes, akkor félreértések történnek. Másképp cselekszünk, mint ami a másikat megelégíteni, és az eredmény az akadály az intim kapcsolatnak. Az önmagunk vagy párunk iránti bizalom hiánya, vagy aggodalom a külső megjelenés miatt. Ilyet is tapasztalhatunk nagyon sokszor, hogy úgy érzi, hogy nem tetszik a férjének vagy a feleségének valamelyik fél, és ezért szinte úgy szégyellős. És keresi mondjuk azokat a helyzeteket, hogy lehetően ne lássa a párja, ne lássa a testét, sötétben legyenek együtt, vagy... Ami viszont például a férfinak nem szerencsés, mert ő viszont neki a látvány fontos, ugye? Tehát persze nem reflektorvilágítás, az sem jó, de egy megfelelő gyertyafény vagy hangulatvilágítás, az már... Igen. Valaki pszichikailag úgy vesz részt a szexuális aktusban, hogy külső szemlélőként szinte szemléli önmagát, hogy most jól csinálom, nem csinálom, vagy a másikot csinálja, és ez is elszemételníti a szexet, mert nem benne van, hanem külsőleg van. Hát itt már nem is beszélek arról, hogy valaki nem is szereti azt, akivel szexuális életet élhet, már nem is mondok, ugye? Hanem valaki szerelmére gondol, és azt képzeli, mintha. A szex értékének lebecsülése. Nagyon sokan a mai nap is vagy úgy nevelték hölgyek, vagy férfiak, hogy alacsonyabb rendű dolognak tartják, vagy olyan szükséges rossznak, hogy muszáj akkor évele, mondja az anya a lányának, hát ezt a szükséges, el kell szenvedned ezt, szenvedd el ezt a terhet, és nemrég, amikor voltunk egy fiatal között egy házassággondozó hétvégén, és hát a fiatal házasok voltak, egy-két évesek, és hát például te fiatal asszony mondta el, hogy a szülei neki semmit nem beszéltek a szexről. És hát olyan furcsának találta, hogy itt most testileg ilyen dolgokat csinálni, és aztán magyaráztuk el, ezt próbáltuk elmondani, hogy hát az Isten akarata ez, és az Isten, Isten vágya ez, és az Isten boldogító eszköze is. Hát nagy mulasztást terheli a szülőket, hát akkor most kezdje felfedezni, és a férj pedig legyen nagyon tapintatos, és finom, és érzékeny, és vezesse be a testi egyesülés világába. A mechanikus szex, hogy mindig abban az órában, időben, formában, helyzetben, ugye, rendkívül taszító lehet, és elidegenítő hatású. Az igazi szexualitás az dinamikus, erőteljes, szenvedélyes, ez hozzá tartozik, amellett, hogy mélysége van, és a másik személyiségére figyel.
Szokták volna, én is hallottam sem esetleg párnak kapcsolatban, úgy használja, hogy a férjel kapcsolatban van, de úgy él vele, mint más a fogmostásra.
Eljött az este. Most már péntek van, pénteken szoktunk együtt lenni most. Akkor 8 óra van, most már akkor légy szíves. Figyeljük meg, a Biblia változatosságról beszél. Azt mondja, énekek éneke 7. fejezete. Én az én szerelmesemé vagyok, és engem kíván ő. Ugye milyen érdekes, hogy kíván ő. No, én szerelmesem, menjünk ki a mezőre, háljunk a falukban. Felkelvén menjünk a szőlőkbe, lássuk meg, ha fakadé a szőlő, ha kinyílott-e a virágja, ha virágzanak ki a gránátalmafák, ott közlöm az én szerelmeimet veled. A mandragórák illatoznak, és ami ajtó előtt vannak, minden drágalátos gyümölcsök, ók és ujjak. Meleket, ó, szerelmesem, néked megtartottam. Azt mondják, régi könyv. Yeah. Ezzel azt fejezi ki, hogy a szerelemnek, mint az óbor, meg az újbor, ugye? Tehát, vagy mint a ót és újat hoz elő az ember. Van mire építenie, de újat is tud előhozni. Tehát igazi szexualitás ilyen. Az érzékenység, meghittség hiánya, ha durván közelítenek a másik személyhez. Érzéketlenül. Hát ugye nemi szervek érzékenyek. És ahhoz, ha valaki durván közelít, hát az ilyen fájdalmas, és fizikailag, és hát lelkileg rendkívül taszító, ha nincs meghittség, hanem olyan embertelen az egész. A nem szexuális jellegű érintések hiánya, majd erről még szólok, hogy milyen fontos az, hogy úgy közeledjünk egymáshoz a nap folyamán, hogy többször is megérintsük egymást, hogy kedves szavakat szóljunk, hogy a másiknak egy simogatás a fejére, vagy a karját megfogjuk, ugye? Ezért például a tornánál is. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy testileg érintkezzenek egymással a szerelmesek, a házastársak, és fejezzék ki, közöljék egymással a szerelmüket. A túl sok tévénézés, hát hogy miért, talán nem is kell nagyon magyaráznom. Egyfolytában, például ha férfi az illető, olyan női látványokkal bombázzák, hogy Sándor hasonlítgatja össze a feleségével, hogy hát az én feleségem, ugye? Hát ez hogy néz ki? Másrészt pedig a hölgyek is olyan férfi ideállal, és olyan stílussal, meg olyan vibrálással, és ösztönvilággal találkoznak a nyers durvasággal, ami mind a kettő személynek a személyiségét és a lelki világát az intim meghittség világában egy durva világba torzítják, és ez nagyon helytelen. Nem beszélve arról, hogy nagyon sok ember azért nincs együtt házas életet élve, mert mi nézik a tévét. És hát este 9-10-ig nézik, elkezdenek egy filmet, nem hagyják abba, és már fáradtan kerülnek ágyba, és ennek mi az eredménye? Nincs energiájuk. Például egyszer beszélgettem egy házaspárral, mondták, hogy annyira el szoktak fáradni, hogy most már meg kell tervezniük, de persze jó szándékkal, hogy hát te legyenek együtt is, mert az ember úgy elfáradhat, hogy egyszerűen hosszú ideig nincs együtt a társával, és ez megsínli a lelki világok a kapcsolatuk. Itt van ugye ilyen ábra formájában ugyanez megfogalmazva, csak az előbb ugye párhuzamba állítottam, hogy mit tehetünk és mit tegyünk azért, hogy a másik felé gyengédséggel közeledjünk. A szeretett szex lelki alapja a biztonság, a gyengédség, a kölcsönös tisztelet légköre és az a tudat, hogy elfogadtak. Az Isten akarata szerinti szexualitás mindig magába foglalja az egész embert. Az önző szex gyakran csupán a nemi szervekre, a genitáliákra korlátozódik, úgyhogy lehetne beszélni akár genitális szexről is. Nem arról van szó, hogy nagy érzéseket kell produkálnunk, amelyek egyedül mutatják a valóságot. Érthető módon inkább az önző szex az, amelyet az erotikus érzések és az izgalom hatalmas, csapkodó hullámai kísérnek, főleg a genitális jellegű szexuális kapcsolat elején. A biztonság, a gyengédség és a kölcsönös tisztelet légkörének azonban már a szexuális együttlét előtt meg kell lenni, és ami létrehozza, az az igazi szeretet. Ez szintén a Walter Nietzsének ebből a könyvéből van mindegyik idézet, amit most idézek, tehát azért nem is mondom külön. Tehát nagyon fontos, hogy gyengédséggel vegyük körül, ugye a férfiaknak szóló tanácsok következnek, hogy gyengédséggel vegyük körül a feleségünket, az együttlét órái előtt jóval, hogy védettséget érezzen, biztonságot, hogy megfelelő légkört teremtsünk, napközben puszíjuk meg, öleljük meg, ha elmegyünk mellette, érintsük meg, kedves szavakat szóljunk hozzá, készítsük elő. Na persze, hogyha máskor nem tesszük, hanem csak pont ekkor, akkor a feleség nagyon jól tudja, hát a pavlovi reflexek nála is működnek, hogy már megint akarsz valamit. Ugye? Bezzeg, máskor ezt nem teszed? Hát milyen férfi vagy te? Na akkor már megkapta a férfi, hogy ő milyen férfi, akkor már nincs is kedve a szexhez, ugye? Vagy pedig viszont, és elkezdik egymást értegetni, hát rögtön elment a kedvük az egésztől. Tehát ne éljünk vissza ezzel. A legbiztonságosabb magatartásforma az, hogyha állandóan gyengédek vagyunk, és így a nyitottság állapotát fenntartjuk, ki tudja, mikor mi történik, ugye? Éreznie kell a feleségnek, hogy a felesége tiszteli őt, a férjnek, bocsánat, és ezért sokszor halk zenével, gyertyafénnyel, vagy bizonyos mozdulatokkal, testi tisztálkodással, higiéniával kifejezheti azt, hogy szereti őt, és szavakkal is, ne hallgatva és csendben, hanem nyugodtan mondja ki azt, hogy milyen az igazi szeretet. Azt a feleség észreveszi, ha a férje tisztelettel van iránta, ha előre engedi az ajtónál, ha felsegíti a kabátját, ha átveszi tőle a nehéz csomagot, vagy az ugyanolyan nehéz gyereket. Ti férfiak, a Károlyiban úgy van fordítva, hogy értelmes módon, ugye, itt megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint gyengébb edénnyel, ugye egy gyengébb féllel, adjátok meg neki a tiszteletet, mint örökös társaitoknak az élet kegyelmében, hogy a ti imádkozásatok ne ütközzék akadályba. A kölcsönös tisztelet légkörét egy férj csak úgy teremtheti meg, ha a felesége érzékeli, hogy tiszteli őt, és úgy bánik vele, mint drága kincsel. Feltétlenül szükséges, hogy ezt időnként meg is mondja a férje feleségének, néha szavakkal, máskor néhány szál virággal, vagy valamilyen ajándékkal. Ezen a táptalajon virulhat a megfelelő légkör, az a légkör, amelyben a házasok nyíltan és őszinte gyengédséggel lehetnek együtt. A feleségnek néhány tanács, hogyan viszonyuljon a férjéhez. Emlékezzünk például a bátorításra, vagy az elismerésre, mert a férj erre vágyik. Hogy ne zsörtölödjön, ne adjon tanácsokat, és fogadja el a férjét olyannak, ami van. A férfi számára rendkívül fontos, hogy a felesége felnézen rá, kicsit csodálja őt, bátorítsa őt, ismerje el az értékeit. Emlékszem rá, egyszer egy asszony elment a pszichológushoz, mesélte egy illető, és azt mondta, a férjem nem csinál meg semmit. Ilyenben mondom, hogy az ajtónál, ajtó nyikorog, a csap csöpög, a WC folyik, a kerti csappal, ez a baj, nem csinálja meg. Hónapok óta mondom, nem csinálja meg. És csak szitta a férjét, mondta, hogy mi baj a férjével. Mit tegyek? Kedves asszony, van az ön férjének jó tulajdonsága is? Kérdezte a pszichológus. Azt mondja, hát, van. Na, hát akkor most üljön le és gondolja át, és minden nap egy jó tulajdonságát dicsérje meg. De hát én azt kérdeztem, hogy mit tegye? Ezt tegye. Egy hónap múlva jöjjön vissza. Egy hónap múlva visszajött, nem is kell szólni semmit. Képzelje el, doktor úr. A csap nem csöpög, mindent megcsinál. Ja, és mondta, és többet nem mondja, hogy csinálja meg a WC-t, csapot, meg egyebeket. Ezeket többet nem mondja, minden nap dicsérje meg egyszer. Ez azért férfi is ember. És neki is van érzéke, hogy ha egyfolytában piszkálja, akkor hova vezet az, de ha elismeri őt, hát a férfi is, hát az én feleségem szeret. Mutassa ki a feleség férje iránti szeretetét azzal is, hogy neki ajándékozza önmagát, hogy szépségével elsősorban a férjét akarja megörvendeztetni. ez sem elléges, hogy ne másoknak díszítse ki magát, és ne a külvilágnak szépítkezzen, hogy úgy mondjam, inkább az igazi szemérmes felesége egy kicsit elrejti magát a külvilágtól, mert nem az a célja, hogy másokban korbácsoljon fel szexuális érzéseket, hanem ezt megtartja a férjének, amelyeket neked tartottam meg, ó, én szerelmesen. Tehát mindig is számomra olyan furcsa volt, és jó lenne erről is tudom gondolkodni, hogy sokan úgy felkínálják magukat a világnak, a testi bájaikat. Tessék?
Kacél.
Igen. És hát gondolják meg mondjuk hölgyek, hogy a férjükre hogyan hat ez, hogy mondjuk minden férfi utána fordul, vagy esetleg megnézi a bizonyos testrészeit, és hát lehet, hogy időként esetleg az, hogy hát milyen szép feleségem van, de azért hosszú távon rossz érzések is ébredhetnek be benne, mert ha nem vagyok mellette, akkor is utána fordulnak. Lehet, hogy utána is szólnak. És hát lehet, hogy utána is mennek. Vagy esetleg kezdeményeznek, ugye? És akkor megy a dolog tovább, és aztán ki tudja, mi lesz ebből? Pontosan azért, mert a férfiak inkább a vizuális ingerekre reagálnak, a feleség ilyen irányú igyekezete nagyon pozitívan fog hatni a szexuális kapcsolatra. Járuljon hozzá a feleség is még jóval az intim együttlét előtt a szükséges légkörhöz azzal, hogy csinos, illatos, kedves és derűs. Müller így ír, az okos asszony tudja, hogy nincs külön kozmetikai szer a jó hangulatnál. A jó hangulat drága kincs, amelyre nem nehéz szert tenni, ha az ember a saját személyét nem tartja túl nagyra, hanem a házastársát tartja nagyra. Annak, hogy a feleség férjének ajándékozza magát, része az is, hogy jelzi férjének, kész a szexuális együttlétre. Vannak esetek, amikor az asszonyok hamis szégyenből vagy helytelen gondolkodásmódból adódóan szexuálisan érzéketlennek mutatkoznak. Ez nem csupán tönkreteszi az őszinte gyengétség nyílt légkörét, hanem el is fásul tőle a férfi, és önző szexre kényszerül, amely azonban nem ad igazi boldogságot. A férfiak képesek a szexuális együttlétre anélkül is, hogy lelkileg különösebben beleadnák magukat. Ez egy olyan tény, amelyet a nők nem tudnak egykönnyen megérteni. Ezért a férfiak nem csak abban a szempontból vannak nagyon veszélyben, hogy könnyebben belecsúsznak a genitális szex egy fajtájába, hanem néha kisebbségi érzésük is van a szexuális értelemben. Tudnak gyengeségükről, bár az alapjában véve csak másság. Kedves feleség, fontos, hogy kimutassa a férje előtt, hogy szereteten alapuló szexuális kapcsolatokat hálaadással élvezi. Vagy talán közönyével romboljon a férje erotikus közeledését. Ja, tehát ez is egy fontos szempont, hogy figyeljünk erre. A szexuális együttlétben gyakran előfordul, hogy mivel a férje a vezető és a férje a kezdeményező, hogy a nőnek kell segíteni a férjét, hogy örömet okozzon neki. Ki kell fejeznie. Néven kell neveznie. Ez különösképpen azért is van, mert időszakonként, koronként is változhat, de alkalmanként is, például a női testnek az érzékenysége is. Valamikor egyik helyen érzékenyebb, valamikor másik helyen érzékenyebb. És ezt nem mondja el a férjének, akkor esetleg ott próbál kedveskedni számára, ami számára nem öröm. Tehát ezt néven kell nevezni. Vezesse. Ilyen értelemben vezesse, irányítsa a feleség a férjét, hogy igazán boldoggá tudja őt tenni. Szabad és kell is kérdéseket feltenni a férjének a feleség részére, a szexuális kérdéseket, gyengéden és kedves érdeklődéssel. A férjének a házasság teljes ideje alatt bőségesen lesz tanulmányozni a felesége szexualitását. Ezért a férj álljon rá a pozitív érdeklődése, kutatása, és soha ne gondolja, hogy már mindent tud. Sajnos, sok asszony azt gondolja, hogy nekik nem szükséges semmit tanulniuk, a férjük pedig még inkább mindent tud. Ez távolról sincs így. Ezért a feleségnek is rá kell állnia arra, hogy nyíltan beszéljen férjével a szexuális közösségükről. A légkör megteremtéséről, a szexuális élet dolgairól. A feleség mutasson utat a férjének saját testi és lelki szükségletei felé. Hogyan is igazodhatna ki a férj egy számára gyakran zavarba ejtő világban, ha nem a felesége segítségével? Talán előző tapasztalatai alapján? Nem, mert azok egyfelől feltehetően az önző szex területére esnek, másrészt pedig minden asszony és minden férfi is egyszeri személy, aki egyéni módon érez, és teljesen egyéni szükségletei vannak. Tehát a kommunikációnak ezen a területen is ki kell fejlődnie és működnie kell, rendkívül bensőségessé teszi a férfi és a nő kapcsolatát, annyira bensőségessé, hogy tényleg lesznek egyé. Hát kivel beszéljék ezeket a dolgokat meg, ha nem egymással? Ha viszont meg tudják beszélni egymással, egy olyan gát szakad fel a másik felől, hogy kinyílnak, teljes mértékben kinyílnak egymás felé, és úgy érzik, hogy hát ez a szabadság. Hát az életnek van egy területe, a szexualitás területe, az intimitás területe, amit egy egészséges ember nem oszt meg mással, csak egy személlyel, hanem, és hogyha ez kinyílik, egy világ vár felfedezésre. Kedves táborozók, ne feledkezzünk el, azt mondja Pál apostol az Efezusi levélben, és lesznek ketten egy testé, de én Krisztusról és az egyházról szólok. És a testi egyesülést az isteni szeretetnek és a hívőkkel való krisztusi szeretetnek a mintájára, mint egy jelképére használja. Nem tudom, merünk ilyenre gondolni? Gondoljunk erre is, mert a Biblia gondol, hogy valami mély isteni és emberi szeretet van elrejtve, és az, aki igazán kielégül a másik ilyen jellegű szeretete következtében, az olyan mély Isten szeretetben részesül, mert az Isten adta a házastársat neki, és Isten szeretetét közvetíti olyan megelégítő módon, amit semmi más ezen a világon nem tud pótolni. Ez valami annyira megrendítően szép és felemelő, és olyan csodálatos, hogy aki ezt nem éli át, vagy nem részesül benne, az óriási veszteséget szenved, ha házas. Óriási veszteséget. Ezért kötelességünk, örömteli kötelességünk, hogy fejlődjünk a szexuális életterén. A gyengétség ideje nagyszerűen alkalmas arra, hogy társunkat jobban megismerjük. Ezen a téren a férj szerető művészé fejlődhet, feltéve, ha belátja ennek szükségességét. A kedveskedések egyik következménye, hogy a feleség lelkileg is izgalomban jön. Ez a lelki előkészítés fokozza az asszonyoknál a szexuális odaadásra való készséget. Ezért rendszerint szeretetlenség, ha a férj nem ügyel eléggé a gyengétségnek erre az idejére, nagyon érzékenyen megsebezheti ezzel a feleségét. Tehát kedves férfi társaim, azt olvashatjuk ki ebből és a Bibliából, hogy ót és újat hozhatunk elő a házastársunk iránti szeretetünk területén itt is, és felfedezőkké válhatunk. Állandó felfedezőkké, mert alakul át a feleségünk is, és ő is felfedezője lehet a férjének, és segítő társa. Egy nagyon gyakorlati kérdésre is hagyj térjek ki. Többektől hallottam, és olvastam is erről, hogy ez komoly probléma. Valakik szerint csak az a testi egyesülés igazán értékes, ami közös, egyszerre, egy időben történő orgazmussal vagy kielégüléssel ér véget. Hát erre való ez az idézet itt, hogy ha egy férj mindenáron feleségével közös orgazmusra törekszik, és ennek a követelmének akar mindenképpen eleget tenni, sajnos nagyon gyakran idő előtt bekövetkezik nála a magömlés, és felesége csalódott lesz. De miért? Mert a férj abban a pillanatban lezuhan. Hát bocsánat, túl sok kedve és érdeklődése nem lesz a felesége iránt, mert úgy érzi, hogy hát őnek itt most vége, ugye? Az igazi kielégésben az ember teljesen feloldódik és elengedi magát, és akkor most neki most még erőfeszítést kell tennie, és ez rendkívül fárasztó számára. Ez már kényszeredett dolog lesz. A férj ezért elégítse ki először a feleségét, és ne arra igyekezzen, hogy önző módon egyedül a saját orgazmusát élvezze. Sok házaspár él át úgy is nagy örömet és beteljesülést, hogy először a feleség adja át magát teljesen férjének, és jut el a csúcspontig, és azután a férj élvezi teljes felszabadultsággal a felesége szerelmét. Ez is egy felszabadító dolog, és a férjnek, aki igazán szereti a feleségét, az számára ez nem probléma, mert az a fontos, hogy a másik igazán felszabaduljon a szeretetben és a gyönyörűségben. Nagyon fontos az egyesülés utáni idő is. Ugye, hogy a férfi megint csak a természete szerint összeomlana, és egy jót aludna, ugye? Hogy úgy mondjam. Na de hát, a feleség viszont nem így működik. A feleség viszont még hosszantartóan a melegségben, az intim együttlét bensőségességében van, és számára rendkívül fontos, hogy még kedves szavakat szóljanak hozzá, hogy még simogassák, hogy gyengédek legyenek irányában, hogy kifejezzék azt, hogy fontos, és időt töltsenek vele. Meg volt, rohanunk, megyünk a dolgunkra, ugye nem így, hanem erre szánnak időt. Ezért nem mindegy, hogy a napnak milyen szakában vannak együtt, és mennyi időt szánnak rá. És milyen fontos, hogy a telefonokat kapcsolják ki, ugye? És nem mással foglalkozzanak, és szigeteljék el magukat egy kicsit a világtól. Amilyen fontos, hogy az egyesülés előtt elég időt szálljunk egymásra és a kedveskedésekre, ugyanolyan döntő az is, hogy utána is így legyen. A jótékony feloldódásban, a bizalmas nyílt légkörben elsősorban az asszony szeretne még valamit kapni. Különösen fontos ez, ha nem élt át, vagy nem akart átélni orgazmust. Akkor a bensőséges légkör és a gyengédségek révén lehet boldoggá tenni, de akkor is használjuk ki lelke megnyílt állapotát, ha volt orgazmus. Öleljük gyengéden át, mondjuk neki kedves szavakat, beszézgessük, dicsérjük, ez mélységesen boldoggá fogja tenni. A férjnek meg kell tanulni, hogy ne saját vágyai és kívánságai szerint cselekedjen, ne kezdjen el azonnal valami más csinálni, például ne aludjon el azonnal. Csak azért, mert az ő izgalmi görbéje gyorsan lezuhan. Gondoljuk meg, hogy a szexuális együttlét a feleséget egész valójában felkavarja, és így vagy mélységesen boldoggá teszi a szeretett szex révén, vagy keserves csalódást szerez neki az önző szex révén. Minél inkább ismeri a férje a feleségét, minél jobban igazodik szükségeihez, annál inkább képessé teszi őt arra, hogy örömét lelje a szexuális életben. Utolsó ábránk. Kedves férjek, kedves feleségek, nem tudom, hogyha erre a mérlegre teszitek magatokat, akkor mit mondhatnák? Hányszor vétettünk? Hányszor nem vettük figyelembe a házastársunk szükségletét? Hányszor voltunk önzőek, a saját elképzelésünket követtük, vétkeztünk, nem voltunk gyengédek, nem teremtettük meg a légkört, hanem az önzésünk, vagy az elképzelésünk, vagy a sértődöttségünk, vagy bírálgatásaink, vagy ki tudja micsoda, nem is sorolom tovább, volt az, ami bűnbe ejtett. Ezért hogyan lehet mi a szexuálterápia bibliai útja? De ilyen is van. A megtérés, a bűnvallomás. Ismerjük fel, valljuk meg, hogy vétkeztünk. Gondolkodásunk megváltoztatása a gyakorlatban a következőket jelenti. Ugye a megtérés szó, a metanója, gondolkodásmód változást jelent. Felismerem, hogy az önző szex útján járok, ezzel a szexualitás feltalálóját, magát Isten szomorítom meg. Rögtön szeretném megjegyezni, hogy Istennek lehet bejárása a házas ágyhoz. Sőt, miért ne lehetne hívni őt, hogy tudjuk egymást boldogítani? Imádságban kérni őt. Isten nem sérti meg a mi intim világunkat, hanem segíti a másik boldogítását. Ezt aztán, ha keresztény vagyok, megvallom és bocsánatot kérek Istentől. Ezután elhatározom, hogy új Isten akarata szerinti célt követek a szexualitásommal. Többé nem a saját szexuális szükségleteimet próbálom elsősorban kielégíteni, hanem először házastársam vágyait igyekszem megismerni és csillapítani. Most már nem az a fő dolog, hogy az én vágyaim teljesüljenek be, hanem az első helyen a házastársam boldogsága áll. Ezentúl elsősorban az iránta való igazi szeretetemet szeretném a szexualitásommal kifejezni. Hagyom, hogy ebben Isten szeretete, amelyet mint keresztény átélhetek, ösztönözzön engem, és ugyanakkor meg akarom tanulni, hogyan szerethetem a társamat. Zárásként még azt szeretném megemlíteni, hogy ahogy idősödünk, a szexuális vágy is átalakul, a változó kor is befolyásolja sokaknál ezt a vágyat, de sokan 50 éves korukra már impotensek lesznek, férfiak, A helytelen életmód, a méreganyagok felhalmozódása a szervezetükben, az mind befolyásolja a szexuális életre való alkalmazottságot, és ha mi erre nem figyelünk, idő előtt kihal ez a vágy. Ezért rendkívül fontos az egészséges életmód, a mozgás, a helyes táplálkozás, az isteni alapelvekkel való élés. Mert tényleg komoly tapasztalatok támasztják ezt alá, hogyha az ember mértéktelen, hogyha az ember nem figyel a testmozgásra, ha elhanyagolja a testét, és felhalmozza a szervezetében a méreganyagokat, egy szexuális kielégülés olyan energiát vesz ki, hogy napokig utána fizikai letargiába esik például a férfi létére. És ugye ezért nincs ereje. Aki viszont erre figyel, ugye kétféle szexualitás van, az állandó ingerelt szexualitás ilyen szempontból, hogyha például olyan ételeket eszik az ember, főképp az állati termékek ilyenek, amelyek felcsigázzák a szexuális életet, és mindig egy ilyen ingerelt állapotban az ember, és szeretne kielégülni. Ugye? Ez gyors, felszínes kielégést, önző szexualitást támasztja, az segíti elő. Ellenben az egészséges táplálkozással, a helyes életmóddal kísért szexualitás az mélyből fakad, lassabban, de erőteljesebben, és az egészséget megóva fejlődik ki, és hosszú ideig, sőt, nagyon sokaknál életük végéig is megmarad. Miért ne boldogítsuk életünk végéig házastársunkat? Ennek is megvan a maga kultúrája és jelentősége. Kedves táborozók, nagy kérdések ezek, ugye? Intim világot érintenek, de a Biblia azt mondja, hogy erről is beszéljünk, beszélgessetek egymással. Beszéljétek meg ezeket a kérdéseket, hogy fejlődjetek ebben. Fejlődjünk mindannyian. És a Jóisten segítségével, ha lerendezzük a vétkeinket, mulasztásainkat, akkor ő új életet tud teremteni ezen a területen is. És megújíthatja a házas életünket. Amen.